Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Augusztus elején, néhány nappal azután, hogy a krakkói katolikus ifjúsági találkozóról Ferenc pápa visszatért a Vatikánba, elzarándokolt Assisibe, a porcinkula búcsú alkalmából, és itt idézte Szent Ferencnek gyönyörű szavait, miszerint mindannyiótokat szeretnélek a paradicsomba juttatni. Mi szebbet is kérhetett volna Assisi szegénykéje, mondta a pápa, hanem az üdvösségnek, az Istennel élt örök életnek és a vég nélküli örömnek az ajándékát, amelyet Jézus halálával és feltámadásával szerzett meg nekünk. Még korábban Varga kapisztránatyával Assisiban jártunk, Szent Ferenc életének, működésének helyszíneit kerestük fel, és a mai műsorban egy olyan templomot látogatunk meg, amely az induló ferences közösségnek az első otthona volt. Sok-sok üzenetet, sok-sok szép, tanulságos történetet fog felidézni nekünk kapisztrán atya, amely rámutat a ferencesség, a keresztény lelkiség ferences módra történő megélésének néhány fontos vonására. Kedves kapisztrán atya, mi is ez a hely? Mi történt itt?
Rivotorto a hagyomány szerint az első tartózkodási hely a testvéreknek. Hogy ez volt ez az istálló, hogy ez volt ez a hely, hát vitatkoznak rajta, vannak, akik valamelyik leprozóriumhoz közelebb teszik, és a többi, de valóban a források tudnak arról és említik, hogy Rivotortóból költözött Szent Ferenc első társaival együtt, aztán a későbbiekben föl a porciunkulához, illetve ki a porciunkulához. Na most a község, vagy a kolostor a nevét erről a kis patakról kapta, ami mellett éppen állunk, ugye, hogy egy ilyen kanyargós patak, és gyönyörű rálátás van a városra. Egyébként lent vagyunk még itt a város alatti síkságon. Szinte valamennyi a későbbiekben fontos ferences hely látszik, gyönyörű panorámája van itt a város felső részének, a Szent Ferenc Bazilikának, a Rokkának, sőt talán még a San Damianót is lehet látni, illetve gyönyörűen látszik a Carceri remetesség is. Nagyon közel vagyunk az új főúthoz, a régi főúthoz is, tehát meg a vasúthoz is, tehát egy ilyen gyakran kihagyott hely ez a Rivotorto. Eredetileg tehát egy kis istálló, vagy valamilyen épület, a források, mint tugúriumnak, kunyhónak említik majd, amit bent látunk, egy ilyen rekonstrukciót. A testvérek tehát nagyon innét elmentek rögtön az elején, és csak az 1450-es években telepedtek meg itt ismét a ferencesek, és akkor itt ez a kolostor mind a mai napig a minorita testvéreké. Nagyon érdekes ez a hely abból a szempontból, hogy több olyan érdekes epizódot is megőrzött Szent Ferenc, illetve az első testvérek életéből, amiről azt kell mondanunk, hogy olyan, jelentéktelennek tűnők, de mégis pontosan azért, mert ez az első helyük, ez az első hely, ezért mégsem mondhatjuk egyszerűen, hogy ilyen jelentéktelen. Egyébként a szobrot, vagy szobrok, amelyeket itt kint látunk, ez a Szent Ferenc a madarakkal, meg gyerekekkel, ez egy amerikai Marinsky nevezetű művésznek a szobra 1987-ből.
Kart-karba téve egy gyerek sereg veszi körül Szent Ferencet, aki a madarakat eregeti, vagy a madarak érkeznek a kezéhez.
Igen. azután pedig itt az első társakról megemlékező
dombormű a homlok, illetve az oldalfalán a templomnak.
Igen, igen. Na most itt azért a patak mellett van még egy másik, abból a szobor sorozatból, amelyet a különböző ferences helyeken helyeztek el, Szent Ferenc egy leprást ápol. Jó, tehát könnyen elképzelhető az is, hogy volt itt, de hát tudjuk, hogy kicsit, ha bejebb megyünk, akkor van a Mária Magdolna kápolnácska, ahol igazából az egyik leprozórium is állt.
De az a szép ebben és a különleges ebben az ábrázolásban, Szent Erzsébetet is szokták ábrázolni, hogy előtte térdel egy szegény, és alamizsnát ad neki Szent Erzsébet. Itt viszont Szent Ferenc térdel a leprás előtt.
Igen, és... igen. Hát ez a, nyilván a direkt azért csinálták így. Egyébként az 1400-as évektől itt bővítették a testvérek ezt a helyet, különböző épületekkel. A barokk kolostor és a barokk templom egy 1823-as földrengés során összeomlott, és éppen ezért egy nagyon puritán neogót templomot találunk most itt. Nyitva is van, be is lépett.
1823?
Akkor volt egy földrengés.
Bemegyünk a templomba. Hú, hát egy nagy neogót háromhajós templomban vagyunk.
Nagyon egyszerű azért tulajdonképpen. Későbbi üvegablakokat látunk. A homlokzata is egyébként impozáns, tehát nagyon szép timpanonja van, három, nem is rózsaablak, hanem ilyen kör alakú ablak a nyugati homlokzaton, neogót oltárok. Itt egy nagyon szép keresztet látunk az apszisban, egy ilyen szandamjánói típusú kereszt, az úgynevezett kék keresztek mesterének a keresztjének az utánérzése ez, az egy ilyen, nem tudjuk a nevét az illetőnek, de a Sacro Convento múzeumában, tehát a Szent Ferenc Bazilika múzeumában van egy ilyen kereszt, megdolgozott ez a festő a Szent Ferenc Bazilikán magán is, és hát úgy látom, hogy az annak egy másolata van, ide függeszt, ez igen-igen szép.
És hát ahogy a Santa Maria dei Angeli Bazilika tulajdonképpen magába foglalja a porcinkula kápolnát, itt ez a templom is a hátsó traktusában, itt van az eredeti kis épület, amely valószínűleg egy gazdasági épület lehetett, mint első otthona a ferenceseknek.
Igen, azért ez egy késői rekonstrukció tulajdonképpen, 1926-ban rekonstruálták ezt, vagy építették meg így a mai formájára. Ha a templomnak a főbejáratához megyünk, akkor igazából úgy van a templom fölé építve. Tehát ezek az alapfalak itt meglehettek. Kérdés, hogy hogyan értelmezzük ezt. Egyébként azt látjuk, hogy a két pillér is bele van építve, és egy közös tetővel fedett három helységből álló valami kunyhó ez. Értelmezés kérdése, a kutatók többféleképpen értelmezik. Vannak, akik azt mondják, hogy három helység, vannak, akik azt mondják, hogy kettő, egy folyosóval összekötve. Aztán akkor tudni vélik, hogy melyik volt a konyha, melyik volt a dormitórium. Tagadhatatlan, hogy elég nagy szorosság, tehát hogy kicsi volt a hely a testvéreknek valóban. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ebbe ugye olyan nagyon nem is mennénk bele, hanem azt érdemes lenne, hogy lemegyünk, és akkor le van mélyítve, több mint egy méter mélyen van a mai járószint alatt ennek az építménynek a járószintje, vagy a talajszintje, hogy lemegyünk most ide. Kívülről látjuk ezt a szokásos itáliai tetőfedést, és akkor, ahogy belépünk ide a középső, vagy a jobb oldali van, hát ugye azt mondják, hogy hát itt...
Sala di riposo, tehát ez volt a cella.
Dormitórium inkább, tehát hogy a pihenőhely, és hát itt van egy ilyen, hát egy ilyen Szent Ferenc szobor, és hát föliratok, hogy itt, hát itt, igen, itt aludhatott, hát aludtak a testvérek, úgyhogy. Aztán a következőben az a közös rész, és
a középső részben vagyunk, igen.
Kicsit nagyobb, ugye itt egy kereszt,
a kápolna.
Föltehetőleg, vagy hát azt mondják, igen. És akkor utána itt a harmadik rész, ugye azt mondják, hogy ez lehetett a konyha, hát lehetséges, mm-hmm. hogy ez volt.
Hát igen, tehát akkor ez egy elképzelt rekonstrukció.
Hát igen, mert ez nem maradt meg, hát pont, a testvérek pont
elhagyták a helyet.
És aztán utána hát így gondolkodnak, mehetünk-e merre is ki. Tehát, hogy így gondolkodnak rajta, itt elképzelések vannak. Igazából ez mondhatnánk azt is, hogy helyhez kötése néhány korai epizódnak, néhány korai rendtörténeti eseménynek.
Melyek ezek?
Azt gondolom, hogy néhány történetet azért itt érdemes megemlítenünk, ami fontos lesz. Az egyik rögtön egy érdekes dolog a légy testvérről.
Milyen?
A légy testvérről. Mindjárt Perugiai legendában olvassuk, Szent Ferencnek az volt az akarat, amit gyakran hangoztatott is, hogy egyetlen testvérnek sem szabad húzamosabb időt eltöltenie, anélkül, hogy ne menne koldulni, hogy később se szégyeljen menni. Sőt, minél nemesebb és magasabb rangú volt a testvér a világban, annál jobban épült rajta és örült neki, ha alamizsnáért ment és összehasonló szolgái munkát végzett a jó példaadás véget. Így volt ez régente. A rend indulásakor, amikor a testvérek rivótortónál raktak, volt közülük valaki, aki keveset imádkozott, nem dolgozott, koldulni nem akart, mert szégyelt, de enni azt jól tudott. Ezt látva Szent Ferenc a Szentlélek segítségével fölismerte, hogy testies ember, és ezért így szólt hozzá: menj utadra, légy testvér, mert testvéreid munkájából akarsz élni, és Isten szolgálatát is hanyagul végzed, mint a hereméh, amely nem akar fáradozni és dolgozni, de föléli a jó méhek munkáját és keresetét. Az illető el is ment, és mivel testies ember volt, nem kért bocsánatot. Most itt hát a latin kifejezést kevéssé értjük, ez a corporalis, corporaliter, vagy carnalis szemben áll a spirituálisszal, a lélek szerinti élő és gondolkodó emberrel. Nyilvánvaló, hogy itt nem a testről, a biológiai értelembe vett testről, hanem arról beszélünk, arról az emberi magatartásról, amely az önzés körül, az önzésben nyilvánul meg, a maga körül forgó, a maga érdekei körül forgó emberben. Most ez fölvet egy nagyon érdekes kérdést. Itt rögtön az elején azért mondtam, hogy hogy néhány olyan téma van, ami olyan jelentéktelennek tűnő epizód, valójában azonban mégis igen-igen fontos, és ez a munkához való viszonya, és a munkához való hozzáállása a testvéreknek. Jól emlékszem, két epizódot, vagy két történetet hadd mondjak el. Szentföldre indultunk, többen ferencesek, egy ilyen rendi zarándok út volt ez tulajdonképpen, és amíg a repülőtéren várakoztunk, volt, aki közülünk habitusban volt, tehát szerzetes ruhában, mások civilben, és akkor hát az emberek, akik szintén oda vártak, hát ott gondolkodtak, hogy ezek miből élhetnek, és mit csinálnak. És az eléggé érdekes, meg vad elképzeléseik voltak, hogy most ezt nem akarom felsorolni, hogy ezek miből, ugyan, hogyan és miből élhetnek. Úgy valahogy az úgy egyiknek se jutott eszébe, hogy hát ezek dolgoznak, munkahelyük van tulajdonképpen, akár iskolában, akár lelkipásztori munkát végezve, akár szociális téren, tehát ami a rendnek a tevékenysége. A másik, egy nagyon érdekes esemény volt, ez még a 90-es évek második felében történt, hogy valaki, egy vállalkozó fölhívta a tartományfőnököt, hogy ő látta a honlapunkon, hogy mi dolgozunk, és ő azt szeretné kérdezni, vagy kérni, hogy egy testvért disponáljon, nem ezzel a kifejezéssel mondta, de testvért szeretne kérni, aki az ő vállalkozásában raktáros lenne.
Mert hogy az biztos becsületes.
Erről van szó. És tulajdonképpen ezért nagyon érdekes, hogy mit gondolnak az emberek arról, hogy mit csinál egy szerzetes, mit csinál egy ferences, mit csinál egy koldulórendi, hogy áll hozzá a munkához, egyáltalán miből él meg, és nem tudom én. És ez azért érdekes, mert ez így volt a rendnek a kezdetén is. Tehát, ha belegondolunk, nem volt külön noviciát, nem volt egy beáratott szisztéma, nem volt egy rendszer, nem volt egy közösség, amely befogadta az embert. Ugyanakkor pedig az is kérdés volt, hogy ki az, aki ide csatlakozik. Milyen ember ez? Lehet vele egyről a kettőre menni? Miben nyilvánulhatott meg? Hogyan ismerhették meg? Hát a munkából.
Hogy áll a munkához?
Hogy áll a munkához? Hogy hajlandó-e és képes-e hozzájárulni a saját erőfeszítéseivel a közösségnek a fönntartásához.
És a koldulás, mert itt koldulásról is volt szó, tehát hogy ne szégyeljen koldulni, akármilyen magas rangban is van. A renden belül gondolom.
Nem. Itt arról beszél, hogy tehát ez meg egy másik dolgot vet akkor föl itt megint, az, hogy mennyire különböző társadalmi rétegekből jöttek a testvérek. Hát ha például belegondolunk, hogy Quinta Vallei Bernát, akinek a házát mind a mai napig megőrizte, vagy megmaradt, a legrégebb és legvagyonosabb assisi családokból származik, és ő volt az első, aki Szent Ferenchez csatlakozott, akkor jól láthatjuk, hogy itt azért nagyon komoly társadalmi presztízzel rendelkező és abban felnövekvő emberek voltak. És hát bele kell abba gondolnunk, hogy jelentek meg ezek az emberek a szerzetes életben. Hát például úgy, hogy ugye miért érdekes a Szent Margitnál, hogy szolgai munkát végzett.
Mert hogy királyi ivadék volt.
Így van, és ez azt jelentette, hogy egy arisztokrata fiatalember vagy lány szerzetes lett, akkor vitte magával a maga szolga személyzetét, tehát aki ő neki az ellátására volt rendelve. És itt Szent Klára esetében is pont azt tartják nagyon férfias cselekedetnek, hogy nem vitte magával. Itt, akik Szent Ferenchez csatlakozott, ismerünk például olyan bencés monostorokat, vagy más rendhöz tartozó korábbi szerzetesi intézményeket, amelyek kifejezetten arisztokrata férfiak vagy nők számára létesültek. Tehát, hogy szerzetesek voltak, ez nem volt kérdés, csak a társadalmi állásuknak megfelelő színvonalon és szinten éltek.
Tehát Szent Ferenc azt kéri a testvérektől, hogy a beidegződésekkel, a társadalmi konvenciókkal szakítsanak, vagy lépjenek túl rajta.
Hát most azért azt el lehet gondolni, hogy mit jelenthetett mondjuk Assisi egyik legrégebbi családjából származó embernek elmenni koldulni. Koldulás megint egy nagyon más dolog, mint amit szoktak mondani, hogy ez munkanélküliség, vagy nem tudom, nem erről van szó. Valami egészen másként fogta föl Szent Ferenc ezt, mégpedig úgy, hogy alkalmat ad az embereknek arra, hogy jót tegyen. Ez egyébként a regulában megfogalmazott intézkedéseiből, meg elképzeléséből világlik ki. Az egyik nagyon érdekes, hogy azt írja még, hogy akiknek az Úristen megadta a munka kegyelmét, vagy ez azt jelenti, hogy tudnak valamit dolgozni és értenek, azok dolgozzanak továbbra is. És utána a végrendeletben pedig kifejezetten megemlíti, hogy és mi pedig két kezünkkel dolgoztunk, és akarok továbbra is dolgozni, és intem és buzdítom a testvéreket, hogy mindenki verétékes munkával igyekezzék tenni a jót, és ne fáradjunk bele, és a szerzetesi hagyomány két dolog miatt említi meg a munka fontosságát. Az egyik mert azt mondja, hogy a tétlenség a lélek ellensége, olyan szempontból, hogy ugye, vagy a más módon, ahogy megfogalmazódik a szerzetesi hagyomány, hogy ügyelj, hogy a kísértés, vagy az ördög elfoglalva találjon. Tehát, hogy valami foglalatosság, kézi munka, vagy szellemi munka, ugye hát a szellemi munkát nem labornak, munkának nevezték a középkorban, hanem arsznak, tehát, hogy azt amit mi művészetnek szoktunk fordítani.
Vagy órának.
Az egy másik dolog volt, az majd az imádság lesz inkább, és utána pedig Szent Ferenc azt mondja, hogy nem csak a henyélés elkerülése véget, hanem a jó példa adás véget is. Tehát ami megdöbbentő, ez egy nagyon korai 13. századi szöveg, ugye, és arról beszél, hogy a munkának van társadalmi hatása, társadalmi haszna, hogy a munkával példát lehet adni az embereknek az életre, a tevékeny, a másokért való életre. És ugye a koldulás kapcsán került ez szóba, tehát ez azt is jelenti, hogy a koldulást is ugyanígy fogja föl. Tehát, hogy soha nem arról van szó, hogy azért, mert képtelen lennék előkeríteni valamit, vagy képtelen lennék megteremteni, hanem egyszerűen alkalmat ad a másik embernek arra, hogy tegyen jót, és ez azon, ezért azért kell elgondolkodni, mert ha megnézem nagyon sokszor, például férfiak vallásosságára jellemző, az, hogy valamit tenni akar, valamit tenni szeretne. De azt mondja, hát mit csináljak én, hogy ott elmegyek a templomba, vagy egy egyházközség életébe? Hogyan kapcsolódjak be? Mit csinálok én? Igen. És hogyha nem, akkor ilyen passzívnak érzi magát az ember. De mihelyt valamit tud adni, tud tenni, akkor már sajátjának érzi. Igen. Is.
Koldulás, Kapisztrán atya, Szent Ferenc rendjének tagja vagy.
Igen.
Az életedben a koldulás látens módon, vagy milyen módon van jelen, vagy általában mai ferencesek életében koldultok-e?
Hát ez egy nehezebb dolog most azért. Sokkal az egész társadalomnak a szövete egészen más ma, mint a 13. században volt. Sokkal szervezettebb a társadalom, és éppen ezért maga a koldulás is, ha úgy tetszik, az másként kell, hogy történjék. Itt azért megemlíteném azt is, hogy törekszünk arra, hogy hát mi is a saját munkánkból, vagy saját kezünk munkájából éljünk meg, tehát hogy mindenkinek legyen fizetése, hozzátartozik az is, hogy minden rendházunknak van költségvetése, amit nem lehet túllépni. Abban megvan, hogy mint egy családban, hogy mire mennyit költhetünk, és ez az egyik. Amikor mi koldulunk ma, akkor általában inkább a ránk bízottaknak, meg az intézményeink érdekében tesszük ezt. Ugye hát gyakran jelenik meg, hogy az autista gyerekeknek, vagy fiataloknak az intézménye fenntartására, vagy az iskoláinkra, vagy hát éppen azoknak a rendtársainknak az ellátására, akik képződnek, tehát készülnek a hivatásukra, tanulnak, vagy akik idősek. Tehát, hogy nem annyira a magunk számára tesszük ezt most. Hát arra megvannak azok a, hogy úgy mondjam, fizetések, amiket a munkánk ellenszolgáltatásaként
kapunk. Igen, mert nem csak a 13. században, hanem 1950 előtt minden kolostornak megvolt a saját vonzáskörzete, és hát általában egyfajta kapcsolat volt a környék népével. A kölcsönös egymásra utaltságnak egy nagyon szép kifejeződése volt az, hogy évente egyszer-kétszer megjelent a kolduló barát.
Igen, és... Igen. Na most hát azért ezek ennek megint volt egy teljesen más vonatkozása is. Ahogy olvasgatom a Historia Domusokat egyik-másik rendházban, akkor azért azt lehet látni, hogy ez a koldulás, ez az eseteknek, vagy idősebb testvéreknek a visszaemlékezését hallgatom, akik még voltak, vagy olvasom. Szóval, hogy azért majdnem azt lehetne mondani, hogy ez egy lelki gondozás is volt. Mert ha elmentek egy búcsújáró helyre, vagy valahol az egy ilyen a testvérekkel, ferences testvérekkel való ilyen hivatalos egyházi közegben való találkozás volt. De hogy ilyenkor, amikor betoppant egy-egy portára, egy-egy család életébe, munka közben, úgy, ahogy éppen éltek egy testvér, hát óhatatlanul rákérdezett, hogy vannak, mi történt velük, éle még a mama, megvannak-e a gyerekek, egészségesek-e. És akkor el tudták mondani a bánatukat, örömüket, meg tudták osztani. Majd kaptak rá esetleg egy-két bátorító vagy vigasztaló szót. Szóval, hogy nem csak arról volt szó, hogy na, ide a...
tojást meg a tyúkot igen. Esetleg, vagy ezt vagy azt.
Igen, hanem egy nagyon is normális emberi kapcsolatnak, egy hétköznapi emberi kapcsolatnak a szituációt, ahol tényleg kiindulhat emberi kapcsolat, hogy ahol meg tudunk szólítani embereket.
Igen.
Hát ez a munka.
Thank you.
másik, egy szintén ide kötődő esemény, ezt is a perugiai legendában olvassuk, azt mondja, a rend kezdetén, amikor tudnélik Szent Ferenchez kezdtek csatlakozni a testvérek, Rivotortóban tartózkodott velük. Egyik éjszaka, éjfél körül, még mindenki aludt a saját helyén, valaki fölkiáltott, meghalok, meghalok. A testvérek csodálkozva, megrettenve, valamennyien fölriadtak, Szent Ferenc tüstént fölkent, és így szólt. Keljetek föl, testvérek, és gyújtsatok gyertyát. Miután meggyújtották, Szent Ferenc megkérdezte, ki mondta azt, hogy meghalok? Az illető testvér pedig válaszolt, én. Szent Ferenc erre azt mondta neki, mi baj van, testvér? Hogy meghalsz? Erre azt mondta, meghalok, mert olyan éhes vagyok. Szent Ferenc akkor, mint szeretettel és gyöngét tapintattal eltelt ember, tüstént megterítette az asztalt, és hogy a testvér ne szégyenkezzék egyedül étkezni, valamennyien együtt tettek vele. Mert ez a testvér, meg a többiek is, csak nem régen tértek az Úrhoz, és módfelett sanyargatták testüket. Az étkezés után pedig így beszélt Szent Ferenc a többi testvérhez. Testvéreim, én amondó vagyok, hogy kiké vegye figyelembe saját testi adottságait, mert lehet, hogy valamelyik őtök kevesebb kenyérrel beéri, mint a másik, de azt mégsem akarom, hogy aki bőségesebb táplálékra szorul, azt igyekezzék utánozni az étkezésben, akinek kevesebb is elég, hanem mindenki saját természetével számot vetve adja meg testének azt, amire szüksége van. Mert ahogy a mértéktelen evéstől, mint a test és lélek számára ártalmas dologtól óvakodnunk kell, ugyanúgy a túlzott bőtöléstől is, annál is inkább, mert az Úr irgalmasságot akar és nem áldozatot. Majd folytatta. Kedves testvéreim, arra, amit most tettem, hogy tudnélik a testvérünk iránti szeretetből, vele együtt étkeztünk, hogy ne szégyenkezzék egyedül lenni, a nagy szükség és a szeretet késztetett. De kijelentem nektek, hogy többször nem akarok így cselekedni, mert nem lenne sem szerzeteshez illő, sem tisztességes dolog. Azt akarom tehát, és megparancsolom, hogy szegénységünkhöz illően mindegyik őtök gondoskodjék testéről szükségleteinek megfelelően.
Na hát, nagyon érdekes, és folytatása az előzőnek sok bizony, szempontból.
Bizony, bizony, bizony. És ez pedig tulajdonképpen a közösségnek a belső életére és egymáshoz való viszonyulásáról vett egy fényt. Nyilván azt a fajta magatartást, hogy írja le, ami egy ilyen lelkesültség időszakában gyakran előfordul. A perugiai legendának ez egyébként az eleje, éppen az első fejezete ez, és a későbbiekben is még az első fejezetek erről szólnak, hogy a testvérek nem találták meg azt a helyes egyensúlyt, amit követhetnek az életbe, és gyakran látjuk azt is, hogy sokszor olyanok, akik újonnan térnek meg, nagy-nagy intenzitással vetik bele a vallási életbe magukat, a hit életbe magukat, át akarják adni az életüket az Úristennek, nagyon helyesen és nagyon jól, ugyanakkor pedig, hogy úgy mondjam, még nem, tehát, hogy nem tudják a módját, olyan nyakló nélkül történik ez. Ez nem azt jelenti, hogy lankadnia kellene az odaadottságnak, vagy hogy úgy mondjam, a buzgóságnak, hanem meg kell találni ebben is, hogy mi lesz az ő személyes hivatása, egyrészt, másrészt pedig egy élhető mértékre be kell állni. Na most, hát ez itt a az egyik, és hát azt látjuk itt ebből a fejezetből, hogy Szent Ferenc milyen mérhetetlen emberséggel, milyen gyöngétséggel is, milyen tapintattal áll ehhez hozzá. Egyszerűen túllép, tehát átlépi ezeket a határokat, hogy hát azért mondhatta volna, hogy hát miért nem ettél rendesen, most már akkor bírt ki valahogy, majd hónap egyé többet. De ő nem tud tovább aludni, hanem ő is gyorsan föl kell, és akkor megteríteni, hogy ne szégyenkezzék egyedül. Szóval, hogy ez szégyen is lehet, nyilvánvaló, hogy szégyen, mert kiderül valami gyöngesége, kiderül, hogy valamit nem bír, amit szeretett volna, hogy kudarcot vallott tulajdonképpen ebben, és akkor mellé szegődik, odáll mellé. Na hát ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen emberi dolog, amire azt gondolom, hogy nagy szüksége van, akár egy szerzetes közösségnek, akár egy szerzetes közösség kifelé irányuló tevékenységében is, hogy odaszegődni az ilyen értelemben bajba lévő ember mellé, és még akár szabályokat is áthágni, mert hát azok az emberért vannak, és nem pedig fordítva. És aztán itt van rögtön ez a gyakorlat, a gyakorlatnak a beállása. És amiért itt ezt nagyon fontos látnunk, hogy a rend természetéből adódóan, szóval a fraternitás, ahogyan nevezi, a testvéri közösség, az nem egy munka elvégzésére szövetkezett embercsoport. Mert ott akkor nem kell fölkelni, akkor ott lehet maradni, vigyázzon magára. Hanem pontosan az életnek erre nagyon is családszerű, közösségszerű élésére jön ez létre. Úgyhogy ez egy igen-igen szép és tanulságos történet tulajdonképpen. Több verziója is van ennek. Itt a kolostor udvarán, ahova be lehet látni egyébként egy régi 19. századi vagy 20. századi elejé bronzszobrot látunk, hogy Szent Ferenc szőlőt eszik együtt egy novicius testvérrel. Most hát itt volt még egy másik, ugyancsak ide köthető dolog, amikor Otto, negyedik Otto koronázásra ment éppen, vagy vonult Rómába, és Assisi mellett vonult el, valószínűleg a Via Antiquán, ami még egy kilométerre sincs Rivotortótól, és ennek a nyomait még mindig lehet látni. És a testvéreket nyilván, hát ez egy óriási látványosság volt, és megkísértette az, hogy hát akkor nézzék meg ezt a látványosságot. És a Celánói Tamás első életrajzában a következőt olvassuk. De Szent Ferenc nem csak a bűnök és testi kísértések megfékezésére oktatta őket, hanem arra is, hogy őrködjenek külső érzékszerveik fölött, mert a halál azokon keresztül hatol be a lélekbe. Mikor Ottó császár a földi hatalom koronájának elnyerésére nagy zajjal és pompával éppen azon a tájon vonult át, a Szent Atya, bár a többiekkel együtt az útvonal mentén a már említett pajtában tartózkodott, nem ment ki a menet megtekintésére, de a többieknek sem egy kivételével nem engedte meg a kimenetelt. Annak az egynek is az volt a feladata, hogy a császár dicsőségének hamaros elmúlására figyelmeztetse. Dicsőséges szentünk ugyanis, mivel állandóan befelé tekintett és szívének tágas útján járt, méltó hajlékot készített magában az Úrnak, ezért fülét sem szórakoztatta semmiféle külső zaj, és maga elé tűzött nagy feladat elvégzésében nem zavarta meg, még kevésbé akadályozta bármi nem emberi hang. Mint hogy pedig apostoli tekintélyel volt fölruházva, nem érezte kötelességének, hogy csak a legkisebb mértékben is hízelegjen a királyoknak és a fejedelmeknek. És ez egy nagyon érdekes dolog. Talán nem mennék túlságosan bele, de hát itt a politika érintettség, hogy hogyan kapcsolódik be a társadalomba maga a Szent Ferenc és az első közösség. És például itt van egy ilyen. Vannak későbbi leírások, amelyek azt mondják, hogy azt akarta, tehát úgy figyelmeztette a testvéreket erre, hogy annak az egy testvérnek az lett volna a feladata, hogy menjen ki és mondja, hogy koronáját dobja nyugodtan el, vagy adja oda a madaraknak, hogy hadd fészkeljenek bele. Nyilván ez azt a kérdést veti föl, hogy a testvérek hogy viszonyulnak a mindennapos dolgok, a mindennapi élethez, a politikához, és nem tudom azért, amikor ezt a részt olvasom, azért én nekem, ami bebörtönzött testvéreink jutnak eszembe, meg a vértanúink, akik valami hasonlót üzentek igazából annak a féktelen vagy esztelen hatalomnak, amelyik hát tiport az embereken. Úgyhogy hát nyilván ez a hozzáállás, itt a legenda szép magyarázatot is fűz hozzá. Ez egy, megint egy más megközelítés, hogy a belső összeszedettség az Istennel való időzésnek, ugye, hogyan a klasszikus szerzetesi kifejezés mondja, vacare cum Deo. Ugye a vakáció szót ismerjük, üresnek lenni, és mindent, tehát hogy Istennel együtt lenni csak. Tehát ezt akarja mondani. Még azt mondta, hogy még ez sem, még a császár elvonulása sem ok arra, hogy ebből kimozdítsuk. Gondoljunk csak arra, hogy azért ez szinte egy ilyen toposzként jelenik meg például a Szent Mórról szóló legenda részletekben, amikor a Pannonhalmán játszódik az, hogy az éjszakai imaóra után István király oda megy a szerzetesek közé, és fölfedi mindegyiknek, hogy kicsoda, és egyedül Mór az, akit nem érdekel, hogy ki az, aki oda megy hozzá, imádkozik tovább.
És róla jövendőli meg Szent Imre.
Ennek még van folytatása egyébként, hogy akkor...
Hogy szent lesz.
Igen, tehát, hogy Szent István összehívatja a testvéreket, és akkor mint egy ilyen vádló beszédet mond előtte, hogy és akkor Mór azt mondja, hogy igen, mert imádkozott. Na, és szóval azért mondom, hogy itt ilyen nagyon-nagyon alapvető kérdések vannak, amik fölmerülnek. És tulajdonképpen igen-igen izgalmas az, hogy szakad itt, hogy lesz vége itt a testvérek itt tartózkodásának. Azt mondja, egy napon azonban, amikor a testvérek éppen a mondott helyen tartózkodtak, odajött egy szamaras parasztember, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a szamarának a pajtában készítsen helyet. Hogy pedig a testvérek meg ne akadályozzák szándékában, egyenesen behajtott a szamarával, és közben így beszélt, lépj csak be bátran, itt jól fogjuk érezni majd magunkat. A Szentatya, amikor hallotta a paraszt szavait és megértette szándékát, egy kissé felindult ellene, főleg azért, mivel nagy lármát csapott szamarával és zavarta a testvéreket, akik valamennyien mély csendben imádkoztak. Ezért Isten embere így szólt a testvérekhez. Tudom, testvéreim, hogy Isten nem azért hívott benneteket, hogy istálót készítsünk egy szamárnak, vagy hogy az emberek látogatását itt fogadjuk, hanem hogy prédikálással és üdvös tanácsok adásával megmutassuk az embereknek az üdvözülés útját, főleg pedig, hogy ne szűnjünk meg imádkozni és hálát adni. A pajtát tehát elhagyták a szegény leprások használatára, maguk pedig a Sancta Maria de Porciuncula mellé költöztek, ahol egyszer, még mielőtt a templom birtokjogát megkapták volna, már laktak az ott lévő nyomorúságos viskóban.
Nagyon szép, tehát átadta a helyet.
Átadta a szamárnak. Hát egy nagyon-nagyon izgalmas történet ez is, mert az a kérdés, ugye, hogy megint miről van itt szó. Szóval az arról, hogy hát nem volt másik hely, hová menjenek. Nem volt másik pajta, nem volt másik ház, nem tudom én micsoda. Hova mehettek? Van egyedül csak az Istenhez. És tulajdonképpen oda menekülnek majd csak. Hogy aztán itt persze, itt is milyen állapotok voltak, azt is a három társ legendája, mint ez az előbbi tárjálink. Azt mondja, a boldogságos atya akkor fiaival egyetemben Assisi közelében egy rivótortónak nevezett helyen tartózkodott, ahol egy mindenkitől elhagyott pajta állott. A pajta olyan szűk volt, hogy állni vagy ülni alig lehetett benne. Itt igen gyakran még mindennapi kenyerük is hiányzott, és kénytelenek voltak beérni répával, amelyet itt-ott sikerült összekoldulniuk. Isten embere a pajta gerendájára felírta mindegyik testvér nevét, hogyha pihenni vagy imádkozni akarnak, megtalálják a helyüket, és itt semmi fölösleges zaj, ami egyébként a hely szűk volt, amiatt alig volt elkerülhető, ne zavarja meg a lélek csendjét. Na hát innét mentek tehát akkor át a Porciunculához, és ezek az események, tehát úgy számoljuk, hogy ugyan 1209-ben vonult itt Otto a megkoronázásra, tehát ez volt az az év, és hát ez lesz aztán a későbbiekben szintén az az év, amikor a regula jóváhagyására majd fölkerekednek és Rómába mennek. Thank you.
Azért egy nagy csoda, hogy valamely hatalmasság nem csapta agyon Szent Ferencet, és nem szakadt vége ennek a földi pályafutásnak. Nagyon sok szempontból annyira eredeti volt, hogy nem volt könnyű megérteni. Komoly lépcsőket kellett megtenni annak, aki megérezte, főleg az első időkben, hogy ez valami rendkívüli, és az életet, az Isten ügyét szolgáló vállalkozás.
Igen, hát szóval ez teljesen így van. Talán majd a római templomok és az egyházhoz való viszonyában érdemes erről beszélni. De hát szóval azért mégiscsak azt látjuk, hogy igen, ez így van. Azért az assisi polgárok fölháborodtak azon, hogy az előkelő fiatalok Ferencnek a társaságában kivonultak a társadalomból. Ez már önmagában elég lett volna. Vagy például gondoljunk arra, hogy Szent Klárát vissza akarják hurcolni a családja, hogy elment az esze, mit
Szent Ágoston. Megragadja az oltárt, és nem tudják elvinni.
Tehát, hogy itt azért azt tehát, hogy itt hihetetlenül komoly családi problémák jelentkeztek. Ebből abban a korban ez érthető volt, tehát a házasságokat nem a fiatalok kötötték, hogy kiből mi lesz, az eléggé predestinálva volt, és akkor egyszerűen erre ők ezt csinálják, hogy ide jönnek. Hát szóval ez nyilván okozott épp elegendő főfájást. Na most azért az, amit láttunk a Napfivér Holdnővér filmben, azért az, hogy ott fölgyújtották, vagy hogy a püspök gyújtatta föl, hát ilyen nem volt. Azért éppen tehát két Guido nevű püspök is volt Szent Ferenc életében. Az egyik az volt, aki beajánlotta Rómába, és az ő segítségével érték el a pápai audienciát. Tehát itt azért szó sincs arról, hogy fölgyújtsa. A másik, aki természetét tekintve közelebb áll a filmben látható püspökhöz, ki összeveszett a podesztával, tehát a város vezetőjével, és a püspök kiközösítette a podesztát, a podesta meg megtiltotta, hogy a püspökkel kereskedjenek, vagyis bármit adjanak el neki, vagy vegyenek tőle. Nos, hát ez a püspök meg később volt, és az ő kibékítésükre írt a Szent Ferencnek, a naphimnusznak egy szakaszát. Tehát megint egészen más volt ez a hozzáállás, de azt tagadhatatlan, hogy az embereket hát nagyon mélyen érintette, és elgondolkodtak rá, hogy mi ez itt, mi van itt, hát mi lesz ebből.
Hát igen, tehát mindezek miatt örök fiatal és időszerű és korszerű és vonzó Szent Ferenc, hiába több mint 800 éve született, ma is él és ma is fiatal. Rivo Tortóból, tehát a Porcinkulához költöznek a ferencesek. 800 év után is ez a Porcinkula kápolna az egyik legismertebb, leglátogatottabb kegyhelye a világnak. A Porcinkula búcsút mindig augusztus elején tartják, és Ferenc pápa most a krakkói katolikus ifjúsági világtalálkozóról Rómába, a Vatikánba visszatérve, augusztus 4-én elzarándokolt Assisibe, épp ebbe a Porciunkula kápolnába. És itt nagyon szép beszédet mondott az összegyűlt híveknek, melyben idézte Szent Ferencet, aki azt mondta annak idején, mindannyiótokat szeretnélek a paradicsomba juttatni. Ferenc pápa hozzáfűzte, mi szebbet is kérhetett volna Assisi szegénykéje, vagyis Szent Ferenc, ha nem az üdvösségnek, az Istennek élt örök életnek és a vég nélküli örömnek az ajándékát, amelyet Jézus halálával és feltámadásával szerzett meg nekünk. A paradicsom azonban mi más, folytatta Ferenc pápa, hanem az a szeretett misztérium, amely örökre Istenhez köt minket, hogy vég nélkül szemléljük őt. A világ rászorul a megbocsájtásra. Nagyon sokan élnek neheztelésekbe zárkózva és haragot táplálva, mert képtelenek megbocsájtani, tönkreteszik ezzel saját életüket és mások életét, ahelyett, hogy megtalálnák a lelki béke derűjét és örömét. Kérjük Szent Ferencet, mondotta Ferenc pápa, járjon közbe értünk, hogy sose mondjunk le arról, hogy a megbocsájtás alázatos jelei és az irgalmasság eszközei legyünk. Köszönöm szépen Varga Kapisztrán atyának. Assisiban, a Rivo Tortó templomban beszélgettünk, ahol sok-sok érdekes dolog történt Szent Ferenc életében, és hát ez az első helye a ferences közösségnek, ahonnan aztán a Porcinkulához mentek. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.